le ízben 35% kedvezménnyel, csak 1099 forint. A 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
Federico Colli, olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Több mint két hónapja tart, és még mindig nem zárult le az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen. A felek már nem támadják egymást, legalábbis fegyveresen, ugyanakkor a Hormuzi szorosban nem állt helyre a kereskedelmi forgalom, és kiderült az is, hogy ez a hajózási útvonal annyira lényeges, hogy lezárása, akadályozása, energia és bizonyos nyersanyagok hiányát is okozta az európai gazdaságban, és akkor csak az európai gazdaságról beszélünk ebből a szempontból. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Kis Rajmundot, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjét, volt diplomatát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Na hát nézzük a legfrissebbeket ezzel kapcsolatban. Ugye most már Macron is nyilatkozott, beszélt az iráni elnökkel, hogy van terve a Hormuzi szoros megnyitására. Aztán az Egyesült Államok elnöke azt mondta, hogy helyre kívánják állítani, mégpedig katonai eszközökkel a forgalmat. Ugyanakkor Irán ennek is ellenáll, hiszen ez az egyetlen egy ütőkártyája ebben a konfliktusban. Milyen eredménnyel kecsegtet ez? Hogy látszik most a kép? Tisztul-e valamit? Van-e reményünk?
Most szerintem nagyobb az optimizmus és a nemzetközi remény is, mint akár tegnap, ugyanebben az időpontban, az elmúlt órákban Donald Trump a szokásosnál is optimistább volt. Most az Amerikai Egyesült Államok nyújtott be egy békét célzó tárgyalási javaslatot Iránnak, most kivételesen Iránnál pattog a labda. Áruljuk is el a hallgatóinknak, Iránnak át kellene adni azt az úsított duránt, ami miatt már 2025-ben kirobbant a 12 napos háború. Hogyha ez megvalósul, akkor az USA kivonja a csapatait a Közel-Keletről.
Na de pont ezt nem akarja. Ugye ez a sargalmas pont, ami ez Irán ragaszkodik.
Eddig az úgynevezett három lépcsős tárgyalási javaslat és a 14 pont is Irán részéről arról szólt, hogy Amerika és Izrael állítsa le azonnal a háborút, minden fegyveres beavatkozást, szabadítsa fel a Hormuzi szorost, amit később majd Irán fog ellenőrizni, esetleg Ománnal, és majd később tárgyalhatunk a ballisztikus programnak, a ballisztikus rakéta programnak a jövőjéről és az urándúsításról.
Milyen állapotban van most Irán? Szóval, mert feltételezi, hogy egy erős ország ellen tud állni, vagy ez az adó, ez olyan erős, hogyha elég, ha csak a Hormuzi szorost tudja ellenőrzés alatt tartani, illetve zavarni, vagy kockázatossá tenni az ottani hajóforgalmat. Ezek ugye fokozatok, egyre kisebb erő és egyre egyszerűbb eszközökkel megoldható.
Ez így van pontosan, ezek az úgynevezett kis gyors hajókról indító dróntámadások nagyon komoly kárt tudnak okozni a nemzetközi hajókereskedelemben és a nemzetközi árukereskedelemben is a Hormuzi szoroson. Ennél fontosabb, hogy nézzük meg, mi történt február 28-a óta. Hiszen van egy óriási katonai siker Izrael és az Amerikai Egyesült Államok javára. Rezsimváltás nem történt meg, tehát mondhatjuk, hogy politikai siker nincs. Mi lesz a társadalommal? Mi lesz az elégedetlenek egy csoportjával? Beszélünk egy közel nem túl hegemon 90 milliós lakosságról. Több azeri szerkesztő Iránban, mint Azerbajdzsánban. Kurdok, törökök, tényleg nagyon érdekes perzsa, etnikumú, síta muzulmánokról beszélünk. Nem omlott össze ez a társadalom, sőt, ezt már tapasztalhattuk a történelemben is, hogyha amikor egy országot egy külső veszély fenyeget, akkor összeállnak. Többször mondtam, nem voltam mindig népszerű, hogy 2022-ben az orosz támadás után született meg az ukrán nemzetállam. Akkor lehetett érezni azt az ukrán nacionalista hazaszeretetet, amit korábban Ukrajnában, mióta Ukrajna függetlenné vált a Szovjetuniótól, nem volt igazán tapasztalatú. Voltak kisebb csoportok.
A szélsőséges mozgalmak képviselték legutóbb.
Így van, azovisták.
Igen.
És ezt látjuk Iránban is, természetesen működik még az állami propaganda. Láthatunk olyan felvételeket, hogy nők az ajatolla képével sétálnak, de azért ne felejtsük el, hogy több ezer embert ez a rezsim kivégzett, szó szerint kivégzett Teherán és a nagyobb városok utcáin 2026. februárjában. Erre is gondolhatott az amerikai és az izraeli hírszerzés is, hogy hátha lesz egy olyan vezető második, harmadik sorból, aki ha nem is nyugatbarát, de egy tárgyalóképes vezető, aki majd kompromisszum képes lesz, és vele el lehet érni, hogy Irán ne jelentsen se közvetett, se közvetlen fenyegetést a mi civilizációnkra, a keresztény nyugati világra, Izraelre, Amerikára, vagy akár Európára.
Tudtak mindent. Ugye mondta, hogy feltételezték, hogy ez így lesz. Na de ugye párhuzamok nem mindig helyesek, de Putyin is feltételezett sok mindent. Például, hogy ugye Ukrajna majd átáll, mert hogy ott is nem egészen volt.
Nem csak Putyin, hanem az amerikai CIA is azt gondolta 2022. februárjában, az egy hétig fog tartani, és több mint 4 éve van sajnos ez a teljesen, most már nyugodtan mondhatjuk, értelmetlen háború, de ma nem ez a témánk, de vannak párhuzamok tényleg, és főleg a nemzetközi hatásai, hogy február 28-a óta komolyabb energiaválságot és egy ár megélhetési inflációs válságot indíthat el a Hormuzi szorosnak a lezárása. A Hormuzi szoroson nem lehet elégszer elmondani a világ kőolaj kereskedelmének közel a 20-25%-a. Csepp folyósított gáz, LNG-ről beszélünk, óriási. A világ legnagyobb tankerhajói utaznak Ázsiából Európába. De még az ázsiai gazdaságot is nagyon komolyan sújtja. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a világ legnagyobb, a világ második legnagyobb gazdasága, a világ legnagyobb termelőországa és legnagyobb exportőre Kína, az iráni olaj 80%-át veszi fel. Most ez is elmaradt, egyelőre az első hónapban még nyugodt volt ez a kereskedelem, még folytathatta, Irán el tudta adni ezt az olajat Kínának, most már sokkal nehezebb ezt megoldani. De komoly problémába kerül több nagy ázsiai gazdaság is, még Japán gazdasága is, ami szintén összefügg. Nem beszélve arról, hogy mit látunk a Közel-Keleten. Tegnap előtt is rakéta és drón támadás érte az Egyesült Arab Emírségeket. Több rakétatámadás érte, mint Izraelt. Ugyanígy Szaúd-Arábia, Omán, Kuwait, Bahrein.
Nagyobb... zsaroló potenciál, ugye, Irán
szempontjából. Így van, pontosan erről van szó, szerkesztő, épp azért, hogy ezek a nagyon befolyásos, a világ legnagyobb olajtermelőiről beszélünk, és kőolaj finomító kapacitásáról beszélünk a Közel-Keleten, hogy ők a már kiegyezett kapcsolataikban a Biden adminisztrációval, nem? De a Trump adminisztrációval egyre jobb kapcsolatot ápol, főleg Szaúd-Arábia, de a többi öbölmenti országról is nyugodtan elmondhatjuk, talán majd ők jobb belátásra bírják az Amerikai Egyesült Államokat, hogyha Izraelt nem is, viszont ez is kontraproduktív volt, hiszen ezek a támadások még az arab világot is, ha nem is Amerika támogatása mögé sorolták be, de érezhető, hogy a síta-szunita vallási ellentét nem csak Szaúd-Arábia és Irán között, de az öbölben is, a mindennapokban is megmutatkozik. Most már nem csak az öbölmenti gazdaságokat veszélyeztetik, hanem a biztonságpolitika, hanem a társadalom, az állampolgárok mindennapi biztonsági érzetét.
Maga az, hogy Iránnal leszámolni, ez amerikai érdek volt, vagy erősebben izraeli érdek?
Nagyon sokat hallunk erről, hogy Netanyahu bábja Trump, azért nem kell kedvelni Trump elnököt, legkevésbé Netanyahut, ezt mindenki maga dönti el, ez a szép a demokráciában, de annyira talán ismerhetjük az elmúlt évtizedekből az Amerikai Egyesült Államok 47. elnökét, hogy biztos, hogy senkinek nem a bábja. Az biztos, hogy Izraelnek létkérdés, hogy Iránnak ne legyen semmilyen nukleáris kapacitása. Nem békés energiafelhasználásról beszélünk, atombombáról beszélünk, amivel el lehet pusztítani mondjuk Izraelt. De nagyon komoly károkat lehet okozni bárhol máshol is. Amerikai elnökök az elmúlt évtizedekben, nem csak Obama, nem csak Biden, még de még korábban is arról beszéltek, hogy milyen veszélyes az Amerikai Egyesült Államok mindennapjaira az iráni rezsim. Erről beszéltek. Mindenki beszélt, most Trump cselekedett. De szerintem, hogyha valóban megkapná azt a közel állítólag 400 kg dúsított uránt, akkor mondhatnánk megint idézőben, hogy megint a mennybe menne, és akkor megint azt mondanák, hogy igenis megérte február 28-án Izraellel szoros koalícióban megtámadni egy ilyen káros rezsimet. Hogyha ez nem sikerül, akkor annak komoly belpolitikai és gazdasági következményei lesznek az Amerikai Egyesült Államokban is, és szintén nem szabad elfelejteni, hogy 2026 novemberében úgynevezett félidős választások is lesznek.
Azért kérdeztem, kinek az érdeke volt jobban, mert volt egy lemondott Trump elnök, lemondott főtanácsadója, aki terrorizmussal meg nemzetbiztonsággal foglalkozott, és egy nyilatkozatot tett, amiben utalt arra, hogy voltak éppen itt az elnököt, egy ilyen véleménybuborékba zárták bizonyos tanácsadói körök, és nem tárták fel teljes egészében annak a kockázatát, hogy ez nem egy olyan egyszerű kérdés, mint ahogy Venezuelát meg lehetett oldani.
Azt se gondolta szerintem senki, hogy órák alatt ki tudják hozni a venezuelai elnököt, Madurót és a feleségét, majd diszponálni, rendelkezni tudnak a világ legnagyobb nehéz olaj készletével, és már akár egy ellenzéki képviselő, politikai képviselő majd át tudja venni az irányítást. Az tényleg egy rendkívüli beavatkozás volt, ahogy egyébként azt gondolhattuk, hogy a 2025 nyári tűpontos, precíziós támadás is az. Valóban, most már látjuk, hogy Irán nem Venezuela, ezt eddig is tudtuk. Van egy nagyon büszke, több ezer éves kultúrával rendelkező nép, egy nagyon professzionális hadsereg, egy tényleg egy profi hadsereg.
Perzsa hagyományosan
így van, ez még így van, az ókori történelmünkből is ismerhetjük, de az biztos, hogy Leonidas előtt és utána is valóban a perzsák kiváló harcosok voltak. Sajnos a forradalmi gárdának arra is volt kapacitása, hogy az Izrael ellen harcoló libanoni Hezbollahot, vagy a Gázában a Hamászt, vagy akár a jemeni huszikat egyébként, ugyanúgy nem csak Izrael, hanem az Európai Unió hajói, vagy az Amerikai Egyesült Államok ellen készítse fel. Pénzzel is, és katonai képességet is tudott adni az iráni forradalmi gárda. Most is ők irányítják a perzsa államot.
Az is különleges talán, ugye a nyugati felfogás az az, hogyha lefejeznék egy hadsereget, ahogy most is történt, vagy az iráni forradalmi gárdát, hogy nevesítsük, akkor valamiféle káosz lesz, mert hogy nincsen utánpótlás. Úgy tűnik, hogy a perzsák vagy irániak ezt megoldották, mert ahogy levágnak egy fejet, mindjárt nő egy új. Tehát mint a jégkorongban, hogy a sorcsere, előre megy egy következő sor.
Így van.
Nem marad vezetés nélkül.
Ez egyébként, ezt elhiszem, hogy esetleg ez mondjuk meglepte akár az amerikaiakat, akár az izraelieket, hiszen tényleg az Ajatollah halála után az első, második sort napokon belül, heteken belül tényleg likvidálták, politikai, vallási vezetőket, hírszerzési, katonai vezetőket. Ráadásul a forradalmi gárdánál tudni kell, hogy nagyon sok közgazdász is dolgozik, tehát a gazdasági életet is ők irányítják. Nem véletlen az, hogy az óriási olaj exportból elkezdték a nukleáris programukat, az urán dúsításról beszélünk, ami közel 500 milliárd dolláros befektetés volt az elmúlt évtizedekben.
Ugye többen nyugati egyetemeken végeztek.
Így van, természetesen kiváló fizikusaik vannak sajnos, nagyon jó gazdasági szakemberek, akik egyébként szintén támogatták a nemzetközi terrorizmust.
Na most, megoldás kérdése, mert hogy úgy tűnik, hogy a világ olyannyira változik, ugye ez ilyen közhely, mert hogy mi is változik benne. Nevezetesen az látszik, hogy a nagyhatalmak egyre inkább képesek akár katonai eszközöket is fölvállalva, konfliktusokat, helyi háborúkat fölvállalva érvényesíteni az érdekeiket. Így volt ez Oroszország Ukrajna vonatkozásában, és most látjuk azt, hogy az Egyesült Államok, Venezuela elintézett ügy, aztán Irán folyamatban, de felkészül Kuba. Tehát a világ abból a fajta nemzetközi szerződésrendszerből, ami a második világháború után a hidegháborús környezetben tartotta, legalábbis amit mi láttunk belőle, hidegháborús környezetben tartotta ezeket az érdekellentéteket, most viszont teljesen egyértelmű nyílt, és még az a tabu is ledőlt, hogy hát igen, hogyha olyan a helyzet, akkor bizony lehet fegyverrel is intézkedni nagyhatalmi játszmák körében.
Sőt, nem beszéltünk Afrikáról. Több évvel ezelőtt szerencsém volt szerkesztő úrral egyszer vasárnapi újságban a Száhel övezetben kialakult puccsok, Franciaország, Oroszország, Kína szerepéről beszélgetni. Most ott még rosszabb a helyzet. Folyamatosan szinte minden nap fegyveres konfliktusok vannak. A Szahara alatti Száhel övezet országaiban óriási komoly társadalmi, gazdasági, politikai változás lesz. Egyre inkább ki fog szorulni. Nem csak Franciaország, de az Európai Unió több állama. Oroszország és Kína veszi át a fegyveres ellenőrzést is, mondjuk a légió helyett. Most már így hívják a Wagnert, az Afrika hadtest. A történelemnek és a jóistennek is elég a humorérzéke, hogy pont az oroszok találták ki a régi német mintára az Afrika hadtestet, pont a Száhel övezetben. Hát ezzel nem a hallgatóknak a csütörtöki délutánját szeretném elrontani ebben a szép napos tavaszi időben, de az, hogy Európában látjuk, hogy milyen konfliktusok vannak, és Ázsiában időzített bombán ül több mint 100 millió, vagy több 100 millió ember Afrikában. Ha csak a társadalmi következményeit nézzük, amit tudjuk már 2015 óta, amikor elindul több millió ember Afrikából, ez az Európai Unió irányába, magyarul az illegális migrációról beszélek, vagy akár Ázsiából, tényleg időzített bomba van Afrikában, épp azért, mert a fegyveres konfliktusok újra élnek, amire szerkesztő utalt, de nyugodtan megnézhetjük a Stockholm intézetnek az elmúlt hetekben publikált anyagát a védelmi kiadásokról, és soha nem volt még ekkora összeg, amiben már Ukrajna a hetedik a világon, természetesen az Amerikai Egyesült Államok az első számú, miközben idén szintén történelmi rekord lesz 2026-ban a katonai kiadások terén. Látjuk, hogy érezhetően láthatók a gazdasági visszaesés, egyenesen arányos a társadalmi feszültséggel. És hogyha a társadalom nem bízik a kormányokban, főleg mondjuk ez az úgynevezett fejlődő világban, akkor az azonnal egy katonai puccshoz vezethet.
Ugye, amire ön is utalt az előbb, akkoriban azt láttuk, hogy nem közvetlenül vesznek részt, hanem közvetetten, vagy szabad csapatokkal, zsoldosokkal, vagy ellenérdekelt csoportokat támogat egyik is, másik is, és úgy játszódik le a dolog, ez a bizonyos proxy módszer, hogy helyettesítő háború, de most már közvetlen működnek ezek, látjuk a nagyhatalmak mozgását, csak hogy például az Európai Uniónak mi lehet ebbe a szerepe? Most éppen szó van arról, hogy a NATO töredezik, akkor ebből is inkább egy védelmi típusú szövetséget kell létrehozni, csak hogy van ehhez erő egyáltalán, gazdasági erő, pénzügyi erő, és minden más, ami ehhez kell. Szóval, hogy lehet az Európa játékos ebben a játszmában, hogyha a nagyhatalmak ilyen közvetlen módszereket is fölvállalnak?
Az Európai Unió az elmúlt évtizedben, de nyugodtan akár mondhatjuk az elmúlt két évtizedben elvesztette a nemzetközi geostratégiai és gazdaságpolitikai befolyását. Sajnos. Nekünk, mint büszke európaiaknak, büszke magyaroknak ez nagyon rossz hír. Nézzük meg nyugság Németországban. Mégiscsak a világ egyik legnagyobb gazdasága, Európa vezető gazdasági nagyhatalma. Messze első számú. Még a második, harmadik és a negyedik is abból él, amit elad Németországnak. Nem beszélve egy annyira nyitott gazdaságról, mint a magyar.
Még gyengélkedik is.
Így ugye, van. Gyengélkedik, de még mindig nagyon erős. De maga a folyamat, ahogy szokták mondani a közgazdászokat, rend, használjuk a folyamat szót, mégiscsak magyarok vagyunk, az rossz, az pessimista. 2011 óta nincsen kötelező sorkatonaság Németországban. Már Scholz kancellár is az orosz veszélyre hivatkozva, tudjuk, hogy a Spice-ban vannak, még mindig nem látom őket szerencsére. Majd utána Merz kancellár is azt mondta, hogy tényleg meg kell nézni, hogyan lehetne a létszámot növelni. Ez most teljesen független attól, hogy épp a napokban derült ki, hogy az Amerikai Egyesült Államok történelmi lépésre szánta el magát, és a Pentagon bejelentette, még nincs egy hete, hogy a Németországban állomásozó amerikai katonáknak a 15%-át kivonja, ez több mint 5000 katonáról beszélünk. Ez meg fog történni még idén, 2026-ban. A német fiatalok nem akarnak katonák lenni. A német középkorúak sem akarnak katonák lenni, még pénzért sem szeretnének. A német fiatalok 14%-a mondja azt, a magyar 48%, a holland 10%, hogy megvédeni az országát. De szerencsére én most úgy gondolom, hogy Németország nincs veszélyben, még akkor is, hogyha ezt mondják az elmúlt években, az elmúlt 4 évben.
Ez biztos, kommunikáció, meg katonai információ.
Oroszország Donbasz nem tudta elfoglalni, miért menne Berlin ellen? Ne is menjen. Sosem volt ez szerencsés. Németországban nagyon komoly gazdasági problémák vannak. Az autóipar szenved már a koronavírus óta, ezt nem fogja helyrehozni a hadipar. De jobban örülnék, ha inkább autókat gyártanának, mert Magyarországon nagyon jó a beszállítóipar, ráadásul a leghíresebb német automárkák itt vannak. Magyarul németek nem akarnak háborút, még akkor is, hogyha ezt Merz kancellár ezt állítja, akinek annyira népszerűtlen, mint amilyen nem volt a második világháború óta a német politika történelemben. Látjuk az ellenzéknek az erősödését, viszont, hogy már ezt megszokhattuk Európában, az Európai Unió több nagy tagállamában azért nem tudnak kormányozni, mert nincsen koalíciós partner, akivel szövetséget tudnának kialakítani. Mi van a NATO-ban? A NATO lefedi az Európai Unió ugye legtöbb tagállamát, de mégis az Amerikai Egyesült Államok az első számú vezetője, természetesen a akik is a NATO-ban vannak. Érezhető a feszültség. Ez is már évek óta van. Nem csak azért, mert a NATO nem segített most Trumpnak az Irán elleni háborúban.
De most vált nyilvánvalóvá.
Ez nyilvánvalóvá vált, de egyébként már 2018-ban Donald Trump még Stoltenberggel is többször vitatkozott az előző NATO főtitkáról. Beszélek, ahogy most is már Rüttével, nem csak arra, hogy a GDP per százalékban növelni kell a védelmi kiadásokat, hanem abban, hogy mindenki Amerika hátán akar átkelni a folyón, és ha bármi van, akkor ezt majd Amerika fizesse ki a Hormuzi szorost, védje meg a Vöröstengert a husziknak a drónjaitól, és már akkor megmondta Donald Trump, hogy nem szeretne ő lenni a világ csendőre, viszont ha igen, akkor gyerekek zsebbe kell nyúlni, ezt majd valakinek ki kell fizetni. Erről beszélt egyébként 2025-ben Vance alelnök a müncheni biztonságpolitikai konferencián, és erre utalt Marco Rubio is, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián. Tusk most azt mondta, Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke, hogy Lengyelországot nem külső veszély fenyegeti, hanem a belső fragmentáció, tehát az, hogy töredeznek a vonalak, mi lesz a britekkel, a németekkel, a franciákkal, hiszen nem csak a Szovjetunió ellenében állt össze 1949-ben az Észak-Atlanti szervezet egy védelmi szövetség, magyarul a NATO, hanem azért is, hogy a britek, a németek és a franciák a történelemben először ne kezdjenek egymás ellen háborút. A legnagyobb eredménye az Európai Uniónak és a NATO-nak az volt, hogy a 20. század második felében béke volt Európában, épp ezért lehetett egy gazdasági konjunktúra a nyugati felén legalábbis Európának és az Európai Uniónak. Most érezhető ez a feszültség.
Hát sőt, a feszültség most már érezhető az Európai Bizottság és a német kancellár között is.
Azt szokták mondani, hogy 3 német vezeti jelenleg Európát, az Európai Bizottságnak az elnöke Ursula von der Leyen, az Európai Néppárt vezetője Manfred Weber, és itt van ugye Friedrich Merz, Németország kancellárja, és valóban több fronton nem értenek egyet, ezek szerencsére nem háborús frontok, egyre inkább érezhető Brüsszelben is a feszültség. Elfogadatlanul kérdezem költői kérdés a hallgatóinkat, szerkesztő urat, bár itt ugye nem én kérdezek, hogy mondjunk egyetlen egy dolgot, amiben sikeres volt Ursula von der Leyennek az első vagy a második ciklusa. De akkor nézzük a második
ciklusa. Hát elemzések szerint nem volt.
Semmi. Tehát már nagyon sokan szeretnék Brüsszelben is, hogyha nem ő lenne. Most már állítólag beszélnek ugye Stubbról, a finn elnökről is, aki szóba jöhet, de még hagyjuk a személyzeti politikát. Egyrészt még arrébb van egyébként a következő Európa parlamenti választás, de valóban Ursula von der Leyennek volt egy nagyon gyenge kereskedelmi megállapodása az Amerikai Egyesült Államokkal. A Mercosurról már évtizedekkel korábban elkezdett minden kollégája tárgyalni. Sőt, a legérdekesebb, hogy még Kaja Kallassal is komoly konfliktusa van, és állítólag még az Európai Tanács elnökével is, Antonio Costával, a bizottság elnöke.
És ott vannak a korrupciós botrányai. Lehet, hogy lesz elszámoltatás, hogyha esetleg majd
többször
változik,
volt bizalmatlansági indítvány, már több mint 3 volt Ursula von der Leyen ellen, természetesen a politikai többség mindig meg tudta védeni.
Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu weboldalunkon is. Amiről beszéltünk, a hormuzi szoros, meg hát európai és világ összefüggések, a világ változása, nevezetesen, hogy a nagyhatalmak arra is képesek most már, hogy fegyverrel szerezzenek, nyíltan fegyverrel szerezzenek érvényt saját érdekeiknek. Kis Rajmundnak, a Matthäus Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyvezetőjének köszönöm, hogy itt volt velünk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
Műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.